reggeli személy.
Vittinghoff Tamás budaörs polgármester a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Méghozzá szerintem a legrégibb, vagy az egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő polgármester?
Hát azért vagyunk többen, és ugye én ilyen 3-4 hónappal a választás után lettem megválasztva.
Már 91-ben.
Így van, 91. február 1-től vagyok. Budaörs.
Egy húzamba.
Igen.
Tehát aki akkor született, az már felnőtt ember.
Igen.
Tehát, és... az, hogy felnőtt ember, már egy csomó gyereke lehet meg mindenféle.
Hát ez így igaz.
Nem lehet ebbe beleunni?
Ez egy izgalmas munka, és nagyon meg lehet szeretni, és miután nagyon sok embert ismerek, nagyon szeretem azt, ami ott történik, meg hát talán nem is olyan rossz érdés ránézni arra, hogy milyen volt a 90-es évek elején a város, és milyenné vált mára.
Mert szokták mondani, hogy Budaörsen könnyű, mert olyan a földrajzi helyzete, hogy nagyon jól menő vállalatokat, cégeket lehetett betelepíteni, tehát, hogy
igen, de hát
a kassa.
Ez azért nyitott volt másoknak is az autópálya mentén, és a lehetőséggel élni is kell, meg ha mondjuk ezt nem használják úgy fel, akkor vissza is élni. Azért, ha megnézzük, hogy az országnak milyen lehetőségei voltak a rendszerváltáskor, éppen arról beszélgetünk itt a műsor elején, hogy a poszt-szovjet országok, Litvánia, Lettország, Észtország, hogy húztak el mellettünk, hát ők is sehonnan indultak, és valahová eljutottak. Én azt gondolom, hogy azért Magyarországon nagyon sok településnek van jó adottsága. Ezt nem mondom, hogy a Budaörsnek nem így volt, de igyekeztünk ezt jól felhasználni, és tényleg a település érdekében.
Mi az a jó adottság Budaörsön, hogy közel van Budapesthez, de mégse Budapest, hogy ön is említette az autópálya közelsége, de hát valóban autópálya most már azért sok felé van, vagy szóval mi az, amitől ez ennyivel jobbnak tűnt?
Ugye mi azt gondoltuk akkor, hogy az nem túl jó, mert azért, hogy legyünk, vagy beszéljünk világosan, a települést ketté vágja ez a bizonyos autópálya, tehát a Kamaraerdei oldal, hát, hogy mondjam, hogy ez...
Hogy jött át erre az oldalra? Kérem,
igen, van az
születtem.
A régi vissz, amikor kétség a beszélgetés, azt mondja, hogy mi van a túloldal, hogy hagyd el oda, születni kell. Szóval, igen. Hogy különösen, amikor autópályát fizetősé tették, ez egy izgalmas kérdést vetett fel, hogy milyen érdekes, hogy a település ketté vágva, és az egyik oldalról a másikra át akar menni az autópályán, akkor azért az államnak fizetni kell, zárójel bezárva. De hát ezen lehet szomorkodni, hogy van, hogy a legforgalmasabb autópálya, az M1-es, M7-es közös szakasza, ami ketté vágja a települést, viszont mellette olyan területek, amik nincsenek hasznosítva, mocsár és feltáratlan terület. És ugye a lakóterületet meg nagyon zavarta az autópálya hangja is, és azzal, hogy oda egy kereskedelmi szolgáltató övezetet jelöltünk ki, és adókedvezményekkel igyekeztünk oda csábítani a befektetőket, azzal egyfelől a település bevételi forrásait is megteremtettük, másfelől elhatároltuk az autópályát és a lakóterületet egymástól, tehát minden szempontból hasznos volt a település számára, és az, hogy ma olyanok az óvodáink, iskoláink, iskolákat persze már elvették tőlünk, de ettől függetlenül a mi gyerekeink járnak oda, és természetesen ott is kiegészítő pénzeket adunk azért, hogy azok megfelelő szinten működjenek, de hogy azok az intézmények, amik a gyermekintézmények, és valamennyi intézmény, a kulturális intézményeink, hogy színházunk van saját társulattal, ez minden.
Nagyon jó színház lett. Nagyon jó színház lett.
Mi is szeretjük.
Az nem tudom, mennyire az önkormányzat érdeme, de a színház nagyon jó.
Talán azért mégiscsak van egy olyan szellemisége a településnek, ahol egy ilyen létre tudott jönni. És nem
ez
csak
az önkormányzati,
ilyen...
valahogy ez a színház, hogy van köz...
Hát természetesen mi vagyunk a persze a fenntartói, persze.
Most a Sziránót megyek megnézni nem sokára, már egyszer láttam.
És az igazságjátyáit sikerült már meglátni?
Persze,
mert hogy,
persze.
Mert hogy szerintem az...
Székely Csaba?
Igen, hát ez egy... Az egy
a Földi Róbert rendezésében, ha jól emlékszem.
Én hetekig a hatása alatt voltam.
Igen, szóval az tényleg egy nagyon, nagyon jó színezet. Egyébként most ezt kicsit tágabb kontextusban nézzük, hogy azon többször gondolkoztam, hogy például Budapesten is, hogy az állam próbálja megkaparintani a színházakat, nem csak Budapesten, azért akadtam meg egy pillanatra ebben a mondatban, és nem feltétlenül esztétikai feltételeket szab azoknak, akik ott vezetők lesznek, vagy azért lehet valaki vezető, mert jó igazgató, színházigazgató lenne tenni, hanem elég hűséges mondjuk, és aztán a színházak olyanok lesznek, amilyenek. És akkor Budapesten meg tud maradni pár színház, ami a fővároshoz kötődik inkább, de lehet, hogy vannak olyan, sőt biztos, hogy vannak olyan települések, amik tartanak színházakat elfent, és adnak nekik szabadságot, és mondjuk Budaörsre elmenni színházba, az nem egy nagyobb vállalkozás, mint mondjuk Cseperről elmenni, mert földrajz értelemben az új színházat. Tehát, hogy ott kialakulhatnak ilyen ellenkulturális centrumok, ezt tudom, hogy nem jó szó, de hogy a szabadság kicsi szigetei.
Pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy ugye amikor a különböző, hát hogy is mondjam, hogy jó szót használják, szóval az önkény felé hajló társadalmakban igyekeznek a saját arcukra formálni a kultúrát is, akkor is vannak olyan műhelyek, akik igyekeznek önállóan működni. És hát Budaörsön erről van szó minden területen, nem csak a színházban, az összes kulturális intézményben, és a színház szabadon működik, és hát ugye az azon mindig föl szokott háborodni egy aktuális hatalom, hogy a színház kritikus, egy színház, nem csak a budaörsi, hanem általában a színházak a társadalmi problémákra próbálnak reagálni valahogy a különböző műveken keresztül. Amelyik hatalom ezt nem szereti, hát annak a tükör fáj.
Hát az járjon operett előadásokra, bár abból is lehet nagyon jót csinálni hát, végül is.
És ugye azt azért láttuk, hogyha megnézzük az analógiákat, ugye közeledünk az 56-os megemlékezések felé, hogy az 50-es években is ezt lehetett tapasztalni, hogy megpróbálták a szocialista kultúrát, és ez nem akart működni. És aztán létrejöttek azért szabad kezdeményezések akkor is. Persze ezt nyilván nem nézte az akkori időszak sem jól, a párhuzamok mindig egy kicsit erőltetettek, de hát ahogy közeledtünk 56 felé, azért ezek egyre erősebben voltak jelen, kvázi egy kicsit elő is készítve október 23-át.
És azért itt nem csak a színházról van szó, hogy mennyire kell egy ilyen önkormányzatnak, ahol másképp alakulnak a hatalmi viszonyok, hát mindig ellenszélbe lenni, hogy akkor a színházat megtartjuk, akkor mi lesz az orvosi ügyeleti rendszerrel. Említette az előbb szóba kerül, hogy az iskolánkat elveszik, akkor mit tudunk csinálni? Szóval
ragadjunk le egy pillanatra az orvosi ügyeletnél, mert nem tudom, hogy szerkesztő úr emlékszik-e arra, hogy egy másfél évvel ezelőtt arról is hoztak egy döntést, hogy megszüntetnek ügyeleti rendszereket. Például Budaörs esetében felnőtt ügyeletre lehetett menni Budakeszire, gyermek ügyelet esetében meg Érdre.
Hát, megszűnt a teljes orvosi ügyelet.
Hát elvileg az állami ügyeleti rendszert felszámolták.
A mentőszolgálat átvett, tehát nem megszűnt, az hanem átszervezték.
Igen, jó, hát de az hogy érhető el, miközben a mentőszolgálat is leterhelt, és miközben a mentőszolgálatnál is folyamatosan látjuk, hogy problémák vannak. Hál' Istennek egyébként mi úgy annak idején építettünk egy mentőállomást, és a budaörsi mentősök nagyon, hát még nagyon jó viszonyban is vagyunk velük, de hát látom, hogy hogyan működik a dolog. Például, hogyha valaki ezt ki kell jönni, akkor kiderül, hogy nem jó az irányítási rendszer. Nem tudom, hogy a taxiknál miért tudják azt jól megoldani, hogyha én egy applikáción keresztül beütöm, hogy várok egy taxira, és az 5 percen belül ott van, a mentő megjön 2 megyével távolabbról.
Lehet, hogy bonyolultabb meg több szakban. A taxiból elég egy sofőr, a mentőautóban...
Igen, lehetséges, csak akkor, amikor kiderül, hogy ott álltak a budaörsi mentősök, amikor éppen meg kellett volna menteni, és ráadásul kiderült, hogy az egyik mentősnek az édesanyját, és nem értek oda időben, akkor az ember elgondolkodik, hogy azért ez a bonyolultság nincs egy kicsit túl bonyolítva. De nem is ezt szerettem volna mondani, hanem az ügyeleti rendszerről kezdtünk el beszélni, hogy mi akkor úgy döntöttünk, hogy oké, lehet ezt csinálni, de miután Budaörsön megszokták az ott élők, hogy számíthatnak arra, hogyha bajban vannak, akkor a lehető leggyorsabban jön a segítség, létrehoztunk nem ügyeleti néven egy jobb rendszert, ami ahol van egy gépjármű, ami azonnal tud menni napközben, fájdalomambulanciának hívjuk, tehát kitaláltunk olyan megoldást.
Ha ügyeletnek nem szabad hívni, akkor haragszik a hatalom.
Így van, de folyamatosan erről szól az elmúlt 10-15 év, hogy mindig ki kell találnunk különböző módszereket. Például az iskolák esetében ösztöndíjat alapítottunk azért, hogy a pedagógusokat ott tudjuk tartani az oktatásban, és az iskoláknak a különböző alapítványokon keresztül adtunk pénzeket arra, amit az állam nem finanszíroz. Osztálykirándulások, továbbképzések és különböző olyan szakköröknek a működtetésére, amitől minőségivé válik egy intézmény.
Jó, de azért az állami politika az önkormányzatokkal kapcsolatban azt is jelentett, hogy próbálják elszívni az önkormányzatok szabad pénzeit, hogy ne okoskodhassanak itt, hogy ők jobb ügyeletet tudnak, meg jobb iskolát. Túrót fizes be a kasszába szolidaritásinak nevezett járulékot.
Nem tudom, hogy ez van-e mögötte, én inkább azt látom, hogy valami ilyen fékezhetetlen központosítási szándék van, mert azt gondolja minden hát önkénybe hajló hatalom, hogy mindent ő tud jól, hogy azt lokálisan nem tudják jól, és mindent plurálisan, demokratikusan működő társadalomban meg pontosan tudják, hogy a helyi problémákat helyben kell megoldani, mert ők vannak a legközelebb ehhez, és ők tudják legjobban ezt megszervezni. Itt azt látjuk, most egyébként azt érzékelem, hogy és ebből is látszik, hogy azért baj van a gazdasággal, hogy most már kormánypárti polgármesterek is felemelik a szavukat, sőt azok az önkormányzati szövetségek is úgy tűnik, hogy szövetségesei kezdenek lenni a többi szövetségnek, akik korábban nem szólaltak meg, mondjuk az itt a Károly vezette megyei jogú városok szövetsége is több pontban fogalmazta meg, hogy most már tarthatatlan az, ami az önkormányzatiság területén van. Tehát ha megnézzük azt, hogy ugye mit mondanak, amikor ugye a fővárossal kapcsolatban szerintem mindenki tudja ezt a szolidaritási hozzájárulás című történetet, már mindenki szolidaritási adónak nevezik, ami egy hibás megfogalmazás. Jó lehet, államtitkárok, miniszterek is sokszor ebbe a hibába esnek. Tehát amikor milliárdokat vonnak el településektől, egyébként Budaörs esetében is közel az egynegyedét az aktív költségvetésünknek több mint 6 milliárd forintot elvesznek, egy fillért nem kapunk az államtól, tehát minden feladatot saját forrásból finanszírozunk, és még befizetői is vagyunk több milliárd forinttal az államnak. Na de mi a elmélete ennek? Azt mondják, hogy az így elvont pénzekkel a nehezebb helyzetben lévő településeket támogatják. Ami nem igaz, mert amikor a költségvetést megnézzük, és kikérik az adatokat, kiperlik az adatokat, akkor kiderül, hogy ez nem jut el a kis településekhez. Tehát például a Magyar Önkormányzati Szövetségek Elnökségének a tagja vagyok, ahol János Ida a polgármestere, Eszes Béla is tag, és volt 2 évvel ezelőtt egy elképesztő viharkár, és hát egészen döbbenetes az, hogy egy fillért nem kaptak, a polgármester ment föl a ház tetőre a kollégáival, és a cserepeket szedték le, és települések dobták össze, többek között Budaörs is utalt át nekik ehhez forrást, hogy helyreállítsanak különböző ingatlanokat. És egyébként múltkor, vagy 2 héttel ezelőtt volt nagyjából egy Skype-os megbeszélésünk kora reggel, és akkor Gémes György azzal kezdte, hogy remélem már mindenki friss és jelen van, és akkor mondta az SZSB-re, én már 3 kazánt beindítottam. Szóval, hogy olyan szinten működnek, ezt próbáltam csak elemezni, ezek a kis települések, hogy egyszerűen a köztisztviselőknek kell egy csomó olyan feladatot ellátni, ahol nem tudják megfizetni azokat az embereket, akiknek el kellene, hát végül is egy polgármester mégsem kazánfűtő. És hogyha
több lábon kell állni a mai
világ. Igen, és hogyha megnézzük azt, hogy azok a feladatok, amiket az önkormányzatoknak el kell látni, tehát azok az állami feladatok, kötelező feladatok, amiket az önkormányzatok látnak el, bölcsödék, óvodák és különböző más területek, az 50%-át sem fedezi az állami normatíva. Ezért a teljes önkormányzati rendszer bajban van. Tehát amikor Érde arról beszél, hogy a csőd szélén van, amikor már Székesfehérvár kormánypárti polgármestere Cselpalkovics András is azt mondja, hogy alapvetően kell megreformálni az önkormányzati rendszert, akkor azért látszik, hogy valami nincs rendben. Sőt, hát most már ugye a miniszter is, mert most már van minisztere az önkormányzatoknak.
Ez jó tudni.
Navracsis Tibor ugye is, ő is azt mondja, hogy olyan változtatásokat fognak bevezetni, ami az önkormányzatokkal is egyeztetett, és általuk is elfogadható. Hát kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz a vége.
Igen, meg hogy Navracsis Tibor vezete még be bármit Magyarországon, ebben se vagyok egészen biztos, bár...
Lehet, hogy szándékai szerint ő vezetne, igen. De az egy kérdés, hogy ez választások előtt az ígéretek szintjén ragad-e meg.
Igen, a választások után már lehet, hogy nem vezet, bár ezt valóban nem tudjuk. Ugye azért az sok településen az volt a taktika, sok polgármester kollégájának is a választás ígéret, hogy én elég jóba vagyok a Fidesszel, a hatalommal, ezért majd sok mindent el tudok intézni.
Na, erre próbáltam utalni, hogy úgy tűnik, hogy a gazdaság olyan helyzetben van, hogy most már ezeket a kiegészítő forrásokat nem tudják odaadni. Tehát ugye az elvonások elvileg igazságosak, mindenhol egy normatív számok alapján vonják el, csak hogy a kormánypárti polgármestereknek visszaosztottak pénzeket. Én attól tartok, hogy ezek most elapadóban vannak, és ezért érzi most már szinte mindenki az önkormányzati szektorban, hogy nagy baj van.
Hát azért évekig itt a különféle pályázatoknak nevezett dolgokban jelentős összegeket lehetett szerezni. Aztán igen, belőle, ami lehet, tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül ellopták, csak mert nyilván nem mindent lehetett ellopni, de hát azért egy része ellopódott, másik fele pedig olyan félig hasznos lett, és nyilván van egy része, ami persze jól hasznosult, és gyönyörű szökőkutak, és
hát és ugye most bevezették ezt az úgynevezett versenyképes járások programot, aminek a lényege az volt, hogy elvonnak pénzeket, és aztán visszaosztják, és hát érdekes módon azt látom, nagyon sok helyről ez a visszajelzés, hogy azért itt is erősen politikai szempontok működtek. Most mi Budaörsön annyit láttunk, hogy hát ugye Budakeszit kormánypárti polgármester asszony vezeti, egyébként jó a viszonyunk, de hát látom, hogy hát hogy mondjam, az ember igyekszik a környező települések vezetőivel jóba lenni, mert ezt nem lehet politikai szemüvegen keresztül nézni csak, hiszen egymás mellett élünk, közös gondjaink vannak, de hát azért az visszes volt, hogy a pályázatoknak egy jelentős része csak Budakeszin valósult volna meg, és hogy külön kellett azért küzdenem, amit korábban ők szerettek volna, hogy a két települést összekötő kerékpár út megvalósuljon, és aztán utána hát ők is azt mondták, hogy hát igen, tulajdonképpen igazán van, úgyhogy annak a tervezése véletlenül valahogy belekerült, de hát az összes többi a több 10 vagy 100 milliós nagyságrendben nagy részt a Budakeszin fog hasznosulni.
Csak azért, mert ott kormánypárti polgármester van?
Hát a fene tudja, hogy miért, valami véletlen folytán.
Hát azért nagy luxus ez a budaörsiek részéről, hogy egy nem kormánypárti polgármester tartanak hatalomban most már évtizedek óta.
Nem hiszem, hogy ők így gondolkodnak, tehát itt nem hatalomban tartásról van szó. Szerintem azért jó budaörsének lenni, ezt látjuk a különböző mérésekből, tehát ha megnézzük azt, hogy milyen a városhoz való kötődés, a budaörsön élők 96%-a szeret, vagy nagyon szeret budaörsön élni, és több mint kétharmada a nagyon szeret kategóriában van. Azért ez nem olyan rossz, mindig azt szoktam mondani, hogy azért dolgozunk, hogy ez a 4% is szeressen ott élni.
4%-nak meg lehet, hogy sehol se szeret. Vannak emberek, akik sehol se szeretik. Jó, nem is így értem, de hogy ha azt mondják, hogy egy pályázaton, és nem is feltétlenül így gondolkozik nyilván egy szavazó, de hát mégiscsak, hogyha jó polgármestert választunk, és ez azért sokszor elhangzik a kampányban a kollégái, vagy a potenciális kollégái részéről, akkor az előnyt jelenthet, és ezek szerint ez nem feltétlenül tévedés.
Azt, hogy ez tévedés-e vagy sem, azt nyilván mindig az adott településen élők tudják megítélni. Én azt azért nem látom, hogy olyan rettenetesen nagy előnyt jelentene az mondjuk, hogy ha valahol kormánypárti a polgármester. Az, hogy így osztanak le pénzeket, az meg a tanácsrendszerben is hasonlóan működött, de ezt szerintem jó lenne meghaladni. De még egyszer mondom, szóval amikor Csepparkovics András, aki szerintem egyébként egy jó polgármester, tehát ő egy kormánypárti polgármester, és el kell ismerni, hogy ő, amit Fehérváron tesz, ahogyan teszi, az nagyon hasonló ahhoz, amit teljesen mindegy, hogy milyen politikai beállítottságú polgármesterek tesznek, és hát ő is nagyon, hát hogy is mondjam, szigorúan vagy kritikusan fogalmaz a jelenlegi szisztéma ellen. És hát láttunk azért kormánypárti polgármestereket elbukni az előző választáson, és azok a települések is jól működnek, de visszatérve erre, mert ebben a kérdésben azért megfogalmazódott valami. Szóval, hogyha oda jutunk el, hogy attól tud egy település működni, hogy megfelelően alázattal fog a hatalomhoz viszonyulni, akkor nagyon nagy baj van. Ettől függetlenül persze, ha a települések meg jól működnek, akkor szerintem az egész országnak jó. Szóval itt nagyon jó lenne, ha egyszer eljutnánk oda, hogy ezek a kérdések nem így merülnének föl, hogy most akkor ki a kormánypárti, ki a nem polgár, kormánypárti, hanem tényleg a teljesítmények, az igények és a normatívák mentén működnének a települések.
Jó, azt nem tudom, hogy Budaörsön hogy működik, de mondjuk Budapesten, meg egy kerületben is azért nem csak azt számít, hogy ki mondjuk a polgármester jelölt, vagy ki a képviselő jelölt, hanem hogy melyik párthoz tartozik, ami egyébként nem baj, csak hogy az egy fontos szempont a döntésben, akár így, akár.
Hát,
így.
És én döbbenten olvastam most, hogy Józsefvárosban mi történt a minap, nem tudom, hogy szerkesztő úr találkozott-e ezzel, hogy ott lesz valami időközi választás, és az egyik képviselő jelöltet pénteken följelentette valamelyik kormánypárti ember, és a rendőrség kivonult hétfőn, és 6 emberrel fölkutatták hajnalban a lakását, majd jött egy kutyás rendőr is, kábítószert keresve, amit nem találtak, akkor elvitték a Gyorskocsi utcába, ott drogtesztet végeztek, ami negatív lett, lefoglalták a számítógépét, a telefonját, ami a választási 3 héttel a választás előtt, hát hogy is mondjam, nem túlzottan segíti a kampányt. Szóval az ember csak néz ki utána a fejéből, hogy mi van, hogy hol élünk, hogy már ezt is meg lehet tenni. Tehát ha valaki följelenti bármelyik ellenzéki politikust, akkor 3 nap múlva kiszáll hozzá a TEK vagy a rendőrség, és szóval egyszerűen számomra ez értelmezhetetlen.
Hát különösen annak fényében, hogy mondjuk mit tudunk a Nemzeti Bank eltűnt 100 milliárdjairól, és még egy csomó ilyen történetet felsorolhatnánk, ahol nem nagyon látjuk, hogy a hatóságok büszkélkedhetnének, de ez bizonyos szempontból hasonlít ahhoz a dologra, amiről előbb beszéltünk, hogy élhetünk a gyanúperrel, nyilván bizonyítani nehéz, hogy a rendőrség vagy az ügyészségek egyes vezetői politikai szívességeket tesznek, vagy úgy kerültek, hettek esetleg a tisztségükbe, hogy politikai kinevezettek, vagy politikai érdemeik miatt, és ezt próbálják megszolgálni.
Én ezt máshogy látom. Szóval én azt gondolom, ismerve a rendőrség munkáját, hogy ott nagyon sok tisztességes ember van, és szeretnének szakmai módon működni. De hogyha ez egy parancs alapján működő rendszer, ha olyan feladatot kapnak, akkor ha tetszik nekik, ha nem, végre kell hajtani, és ez a szomorúbb része a dolognak.
Hát kétségkívül nem feltétlenül a közrendőrök megszerzése a fontos elsőnek a hatalomnak, hanem a felülről lefelé kell ezt csinálni, persze. Én is úgy csinálnám, ha én diktátor lennék, azt hiszem, bár még ezen így nem
gondolkoztam. Szerintem ne próbálja ki.
Ne próbáljam ki? Hát erre a kis időre már biztos nem. Jó, meg azért szerintem most, és nyilván nem a kis rendőröm kell elverni a port feltétlenül, de hát azért van egy pont, amikor nem feltétlenül kell mindig minden parancsot teljesíteni, még ha ezek nem is olyan parancsok, de hát mégiscsak.
Hát igen, nehéz dolog ez, és nyilván az ember azt mondja, hogy ha én lennék abban a helyzetben, akkor én valószínűleg ezt nem csinálnám meg, inkább azt mondanám, hogy akkor eddig és ne tovább, ilyeneket is tudok.
Biztos van vannak.
Ilyen ismerőseim is, nehéz dolog ez, de...
Én egy picit ezt fordítva is látom, hogy sokszor volt az az érzésem, hogy valaki pozícióhoz akart jutni, vagy akar jutni, talán ez nem is feltétlenül múlt idő még, és akkor azért azt gondolta, vagy gondolja, hogy bizonyos szívességeket kell tenni különféle pozíciókban, hol kisebbeket, hol nagyobbakat, és hát, ha ezért jutalom jár. Hát mondjuk, ha megnézzük, hogy az Alkotmánybíróság tagjaival hogy lehetett valakinek lenni, ott volt egy csomó figura, aki igenis tett politikailag is értelmezhető szívességet a hatalomnak, és akkor egy ilyen jól fizető, kényelmes állásba landolhatod, és hát, te még rengeteg példát tudnál
mondani. Szomorúbb a hatalmi ágak szétválasztása kapcsán, hogy már nem választódnak szét a hatalmi ágak, hogy azok a szervezetek, amelyeknek kontrollálni kellene a hatalmat, a hatalom alá vannak rendelve, az, hogy az Alkotmánybíróság valamennyi tagja a Fidesz által delegált tagokból van, vagy jogszabályt is módosítottak, hogy olyanok, akik korábban nem lehettek volna tagjai, azok tagjaivá válhassanak. Hát ezek nagyon szomorú dolgok, és nem nagyon tudok olyan szervezetet, amelyiknek kontrollálnia kellene a hatalmat, az ne lenne hatalom által uralt szervezet, és hát ez a legnagyobb baj, azt hiszem, a mai magyar közéletben, vagy társadalomban, vagy a felépítményben.
Vitinkov Tamás budaörs polgármestere a beszélgetőtársunk. hogy akár informálisan is készítenek olyan A és B tervet, mondjuk Budaörsön is, hogy mi van, ha ez lesz a választás eredménye, mi van, hogyha az, és akkor mekkora játéktere lesz az önkormányzatnak?
Hát minden évben úgy készítjük a költségvetést, hogy próbálunk arra is gondolni, mi lesz a következő években. Azt, hogy a választásnak mi lesz a kimenetele, azt szerintem ma senki nem tudja megmondani.
Hát ezért kell A és B terve esetleg.
Hát ez alapján mi folyamatosan, óvatosan tervezünk, és ha ahhoz képest valami változás történik, akkor az persze pozitív, de miután a gazdasági helyzet olyan, hogy ha mondjuk az ellenzék nyeri meg a választást, egy olyan kiürített kasszával fog szembesülni, amiből én nem hiszem, hogy az önkormányzatoknak rendkívül több vagy sok forrása szabadulna föl. Legfeljebb annyi tud történni, hogy azok a települések, mint például Budaörsön meg fent tudja tartani magát, ezt szabadon megteheti.
Hát lehet azt mondani például, hogy bizonyos intézményeket visszaadni az önkormányzatoknak, nem csak anyagi okokból, hanem vesződjön az iskolával, meg az egészségügy, meg az alapellátással az önkormányzat, vagy a szakrendelőkkel, mert ez nem egy olyan nagyon hálás feladat, hogy mindig valami macera lesz, kifogy a WC-papír például, vagy ilyenek, tehát szép nagy győzelmeket nem lehet vele aratni, viszont bele lehet futni kínos ügyekbe, tessék, oldják meg ők.
Hát szerintem az önkormányzatiság lényege az, hogy ezeket a feladatokat el kell látni. Akinek ez macera, az ne csinál.
Na, de most egy csomót ebből mégse láthatnak el az önkormányzaton.
Hát ez probléma, hát ez a legnagyobb probléma, hogy azokat a feladatokat, amelyeket helyben kellene ellátni, legyen szó szociális ellátás egy részéről, legyen szó gyermekvédelemről, legyen szó egészségügyről, legyen szó iskolák fenntartásáról, ezeknek helyben kellene működni, és sokkal jobban működnének, mint most a központosítással.
Volt például az iskolákkal, nem tudom, hogy ez Budaörsöt hogy érintette, egy olyan tendencia, hogy szervezni intézményeket egyházaknak, legkülönfélébb egyházaknak, és akkor lettek jobb és kevésbé jobb intézmények, de minden esetre hát az már nem úgy a közösségé semmiképpen, bár hát tudjuk, hogy nagyszerű egyházi iskolák is vannak, miért ne lennének, de hát mégiscsak egy ilyen furcsa megoldása ezeknek a problémáknak.
Igen, az nem jó, amikor olyan iskolák válnak egyházivá, ahol egyébként a szülőknek nem szándékuk az, hogy egyházi iskolába járassak a gyerekeket. Az viszont jó, hogyha egy településen vannak olyan iskolák, ahova a szülők szívesen járatják egyházi iskolába a gyerekeiket. Budaörsön az önkormányzati fenntartású iskolák azok megmaradtak, és lettek egyháziak is, és szerintem ez így van rendjén, sőt az lenne rendjén, hogyha az állam ezeket szektorsemlegesen finanszírozná.
Igen, mert most az egyházi iskolák talán még mindig jóval nagyobb.
Hogy ezt nem tudom, hogy ez az előny, ez megmaradt-e. Ez
szerintem, sokáig így volt, nem tudom,
igen,
hogy...
Igen, sokáig ez valóban így volt, ott volt kiegészítő normatíva, de Budaörsön azért nem volt így, mert az önkormányzat meglehetősen gáláns módon finanszírozta az iskolákat, de nem elvtelenül, hanem azért, hogy megfelelő színvonalú oktatás legyen, és ez meg is látszódott az eredményekben. Nem véletlenül, hogy a gimnáziumunk, az IS gimnázium, így van, az nagyon jól teljesít, még most is, és az általános iskoláink is nagyon jó eredményeket érnek el.
Ezt felteszem, Budaörsöt kevésbé érinti, de hát sok településen a szegregációt így oldották meg, hogy az egyházi iskoláknak már nem kell mindenkit felvenni, oda a jobb szociális körülmények közül érkező igyekvőbb gyerekeket összegyűjtötték, és hát a maradék állami iskolába került az összes többi, és akkor a tanárokat is lehetett ezzel a többi iskolába fegyelmezni. Rosszul viselkedsz, mehetsz vissza ugrálni a táncorba, mehetsz az állami iskolába. Megnézheted magad.
Nálunk ez így nem jelentkezett, ugyanakkor azt el kell mondanom, hogy van nekünk egy tanodánk, ami a cigány kisebbségi önkormányzatból nőtt ki, és nagyszerű emberek vezetik, és a tanoda ugye az indulásakor azt tűzte ki célul, hogy a cigány gyerekek felzárkóztatásában vállalnak szerepet. És aztán időről időre elkezdtek nem csak cigány gyerekek, hanem mindazok,
akiknek felzárkóztatandó gyerekek.
Így van, és hát egyfelől megszűnt Budaörsön a bukás, másfelől létrejött egy olyan kulturális centrum is a tanoda körül, ahol nem csak felzárkóztatás, hanem tehetséggondozás is létrejött, és egyébként az előítéletek lebontásában is hihetetlenül komoly szerepet játszottak, és ma a Budaörsön a Romano Glasso és a tanoda, a cigány kisebbségi önkormányzat olyan szerves része a budaörsi közéletnek és elfogadott része, amiért én nagyon hálás vagyok ennek a csoportnak, ennek a szervezetnek és a vezetőjüknek, Lakatos Gyuri, aki egy nagyon művelt, kulturált és egy remekül szervező ember, úgyhogy egyébként van egy nyitott kórus is, ami egyébként a Covid után jött létre. Csak egy kis színes. A Covid alatt, amikor be voltunk zárva, akkor egy platós teherautóval járták a várost, és zenéltek azért, hogy egy kis életet vigyenek a szomorú hétköznapokba, és amikor vége lett a Covidnak, akkor kitalálták azt, hogy milyen jó lenne, hogyha ez kibővülne, bárki csatlakozhat szabadon a kórushoz. És engem is megkerestek, akkor közeledett a karácsony, hogy akkor a templom téren lesz egy koncert, hogy akkor jó lenne ott föllépnünk. Mondtam, hogy ezt felejtsétek el, hogy én énekeljek. Hát ezt annyira sikerült ellenállnom, hogy azóta is tagja vagyok ennek a kórusnak. Többször voltunk Ukrajnában egyébként menekült szállókon belük, és karácsonykor műsort vittünk, ajándékot vittünk. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon szerethető, nagyon jó társaság, és borzasztó jó velük együtt lenni.
Van-e olyan tapasztalatuk, hogy mikor valaki lakóhelyet keres, nyilván ezer szempont van, hogy hol a konyha és hol a nem tudom micsoda, de hogy azt is megnézi, hogy milyen az infrastruktúra, milyen az oktatási hálózat, milyen az elérhető egészségügyi szolgálat, tehát hogy ezek jelentenek előnyt ilyesmi dolgokba is egy-egy településnek.
Hát egészen biztos, hát minden ilyen szempont fölmerül, de hát Budaörsön elképesztően drágák lettek az ingatlanok, és ugye nagyon sokan szívesen jönnek hozzánk. Nálunk most az igazi probléma az, hogy hogy tudjuk korlátozni azt, hogy betelepülők legyenek, mert már nehéz eltartani, fenntartani a településnek, és hát ugyan ezek a lakóparkok, ezek már nagyon-nagyon komoly lakossági ellenállásba ütköznek nálunk.
Nem tudom, hogy Budaörsön van, de nagyon sokszor úgy van, hogy amikor építeni akarnak valami ilyesmit, akkor azt állami beruházássá teszik. Ilyen kiemelt állami beruházás, és akkor Hello önkormányzat így jártál.
Hát igen, ettől mi is tartunk, és igyekszünk azért ennek gátat szabni. Nagyon nehéz elérni azt, hogy egy-egy ilyen területnél ez nem erüljön föl, de remélem, hogy sikerülni fog.
Most akkor tartunk egy pár pillanat technikai szünetet, és utána mindjárt folytatjuk a beszélgetést a Budaörs polgármesterével.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.
És a második félidő kezdődik Vitinkov Tamással, Budaörs polgármesterével, és ott hagytuk abba, úgy, mint a sorozatoknál mindig a legizgalmasabb résznél kell abba hagyni, és akkor ilyen folytatjuk. Szóval, hogy azokon a településeken, vagy budapesti kerületeken, amelyek méltán népszerűek, mondjuk Budapesten, Új-Buda ilyen, de akkor Érdnek is szoktak ilyen problémái lenni a Budaörsnek is, hogy hát oda szeretnének költözni emberek, van pénz is, építkezés, de hát nincs út, nincs infrastruktúra, nincs az ott lévők meg már nem szeretnék, hogy mások beköltözzenek, és akkor a kormány azt mondja, mert úgyis valami haver építkezik, hogy hát akkor ez kiemelt állami beruházás, az önkormányzat csak szalutálhat a elhaladó építkezőknek.
És nem csak lakásoknál, hanem ugye Gödi példa, különböző színes, gazdasági szervezeteknek. És ugye Ez a tökéletesen arcul csapása az önkormányzatiságnak. De az önkormányzatok hoznak szabályozási terveket, ahol meghatározzák, hogy milyen beépítéssel, milyen zöld területi mutatóval, hány százalék beépítéssel, és külön hány szinttel, hány lakásszámmal, és így tovább szigorú szabályozásokat hoznak azért, hogy kordában tudják tartani, és ebben nagyon sok olyan mutató van, amit nagyon unalmas lenne a kedves hallgatóknak, amint felsorolnék, és akkor egyszer csak azt mondja az állam, hogy ezt félre kell tenni, és ő egy egészen más szabályozást hoz, és az ott élők meg nem értik, hogy ezt hogy lehet megtenni. Azért Gödnél is látjuk, hogy elég komoly felháborodást váltott ki az, ami ott történt, és hát nyilván az ilyen lakásépítéseknél is. Ugye nekünk jelentős problémát okoz az is, hogy a 11. kerület még a korábbi időszakban azt a bizonyos virágpiaci részt, ami a Sasadnak volt a területe, azt lakó övezetté és olyan intenzív beépítéssé tették, és ez nagyon erősen terheli a budaörsi infrastruktúrát természetesen.
Ja, hogy az ott össze is nőtt ott az a kép.
Abszolút összenőtt, így van a kerület, és ugye a mostani kerületi vezetéssel nagyon jó viszonyban vagyunk, de hát ez nagyon nehéz jól megoldani. Most szerencsére építettek egy klassz óvodát, bölcsödét, tehát most már ilyen szempontból a helyi, az ott élőknek tudnak biztosítani ilyen lehetőségeket, de valóban, szóval ez egy óriási probléma, hogy olyat meg lehet tenni, hogyha egy önkormányzat nem szeretné, hogy a túlnépesedjen, hogy egy-egy területrészeket túlzottan beépítsenek, akkor egyszer csak azt mondja az állam, hogy akkor ez egy kiemelt állami beruházás lesz. És nézzük meg, hát Érdnek milyen lehetősége volt a korábbi rossz szabályozások miatt, az egész városra elrendeltek építési tilalmat, ezek meg nem jó megoldások, de olyan kényszer megoldások, amivel az önkormányzat próbál valamilyen módon megoldást találni, természetesen ehhez nem ilyen jellegű állami beavatkozás kellene, hanem egy nagyon komoly segítség. Nekünk is van egy ilyen problémánk egyébként, egy jelentős problémánk, hogy a tanácsi időben egy olyan területet, ami a legszebb erdős része volt a városnak, egyszerűen belterületi üdülő vezetté nyilvánítottak, az utakat nem építették ki, az infrastruktúrát nem valósították meg, és ez körülbelül az egy harmada a település területének, ha ez mind szabálytalanul beépülne, akkor egyszerűen fenntarthatatlan lenne a városban ez a probléma.
Nyilván más léptékkel, de ez ugyanaz, ami az országok közti migráció kérdése, hogy a jobb adottságú, több munkahelye, jobb munkahelyekkel, jobb környezettel rendelkező településekre próbálnak oda költözni embereket. Ha senki nem akarna mondjuk Budaörsre vagy Újbudára költözni, akkor nem építenének oda a lakásokat, és hát látjuk, hogy az ország mekkora nagy részén éppen az elvándorlás a probléma.
Hát itt van elmermelve az a bizonyos, tehát mi lenne az állam feladata, hogy ezeket az elmaradott térségeket ténylegesen felemelje, és hogy ne az legyen, hogy különböző területein az országnak egyszerűen nem lehet munkához jutni, nem lehet egészségügyi szolgáltatáshoz jutni, vagy oktatáshoz, vagy szóval, hogy itt volna igazán komoly feladat, de ezt meg nem történik meg.
Hát meg ez szerintem egy csomó meg is oltatatlan belőle, mert nyilván a kis települések, az egész kis települések sehol a világon nem tudnak olyan szolgáltatásokat nyújtani, amit egy nagyobb, lehet, hogy szép falusi csend van, meg jó levegő van, meg tehát biztos lehet előnyeit is mondani a dolognak, bizonyos életvitelek azok jobbak, de hát mégiscsak a nagyvárosok tudnak gazdaságosabban
működni. De hogyha megfigyeljük, van egy ellentétes tendencia is, hogy a nagyvárosok környékén lévő kis települések meg azért lesznek népszerűek, mert hogy ott kellemesebb, zöldövezet,
nagyobb levegő. Körül.
Igen, de mindenhol vannak nagyobb települések, és ezt térségi szemlélettel nagyon jól meg lehetne oldani. Csak hogy ugye ez a bizonyos térségi szemlélet is egy időben nagyon jól működött, nekünk is volt kistérségi társulásunk, csak aztán ezek elhaltak, az elmúlt 15 évben gyakorlatilag eljelentéktelenedtek.
Hát igen, vagy mondja, hogy az, hogy mi történik Újbudán, az mondjuk Budaörsöt is befolyásolja, vagy mi történik Budakeszén, az Budaörs életét is befolyásolja. Abszolút. Ebből logikus lenne, hogy valamiképpen ezek azért nem külön államok.
Hát, hogyha megnézzük, ugye Karácsony Gergelynek volt ez a Magyarország szíve, a főváros közel 3 milliós agglomeráció, tehát a fővárossal együtt közel 3 milliós agglomerációs, szinte teljesen szimbiózisban élnek, a fővárosba járnak dolgozni, vagy az agglomerációba hozzánk is legalább annyian járnak, mint ahányan más településeken dolgoznak, és az, hogy a tömegközlekedés, hogy nincs kötött pályás tömegközlekedés, mondjuk például nem Bicskéig kellett volna meghosszabbítani, vagy kellene meghosszabbítani azt a bizonyos kisvasutat, hanem mondjuk Bicskétől kellene a fővárosig lennie egy olyan kötött pályás közlekedésnek, ami kiszámítható, és akkor talán az M1, M7-es sem dugulna be a főváros, és több levegőhöz jutna. Szóval, hogy itt egy csomó olyan probléma van, amit közösen kellene megoldani, és hát ez abszolút megint az önkormányzatiság reformjával függ össze, tehát az is egy nagy kérdés, hogy 3600 önkormányzatnak, vagy 3600 fölötti önkormányzatnak kell lennie egy országban.
Hát, hogy kell-e lenni, meg hogy mit csináljon, meg hogyan, ugye mióta az újságírói eszemet tudom, ez ugye a 80-as évek közepén, azóta hallom ezeket a dolgokat, valószínűleg akinek messzebb nyúlik vissza az emlékezete, az
igen, mert itt van egy nagyon nehéz ellentmondás, hogy lehet a települések önrendelkezését megtartani úgy, hogy egyébként közös önkormányzatokat hozzunk létre. Én ezt egyébként nekünk van egy testvérvárosunk, úgy Breszfeldnek hívják, ott a rendszerváltás környékén volt 16 éves a közszolgáltatási reform, tehát ezért ez most már közel 50 éve történt. Egyszerűen azt tette az állam, hogy többlet finanszírozással ösztönözte a településeket, hogy közösen hozzanak létre önkormányzatokat, és ezek úgy jöttek létre, a mi testvértelepülésünk például 13 településből áll, hogy nem lehet egyik település kárára sem döntést hozni, de közösen döntenek a közös feladatok megvalósításáról, és ez baromi jól működik, és a gyakorlatban is bevált, és többlet finanszírozással közösen ez mindenkinek az érdekévé vált. Ugye szerintem így lehet valamit, és nem erőpolitikával megoldani, tehát így lehet a településeket arra ösztönözni, hogy mondjuk nem mindegyik településen legyen szennyvíztelep, ahol elmaradott iskola van, ott oldják meg a közvetközponti iskolákba a járást iskolabuszokkal, és így tovább. Tehát ez egy bonyolult feladat, de megoldható.
Vagy a baj nem az lesz, hogy minden településen van szennyvíztelep, vagy vízi erőmű, hanem hogy melyiken van még működő.
Hát ugye a vízi közművek tragikus állapotban vannak, és ezt ugye nem tudom, hogy kedves hallgatók mennyire tudják, szentségtörésnek számított, amikor a rezsicsökkentést kritizáltuk. Nem ott van a baj, hogy a rezsi az olcsón hozzáférhető az állampolgároknak. Nagyon jó, hogyha egy állam gondoskodik az állampolgárairól, de akkor oda kellene adnia azt a pénzt, ami ezeknek a rendszereknek a fenntartásához szükséges. A gond ott van, hogy a szolgáltatók egyszerűen nem tudnak ráfordítani, nincs amortizációra megfelelő forrásuk, és lepusztulnak ezek a rendszerek.
Hát vagy van még egy megoldás, hogy oda kell adni Mészáros Lőrincnek, mert például azt látom, hogy mióta a villanyos művekben érdekeltsége van, azóta a rendszerhasználati díj milyen szépen arányaiban megnőtt. Hát, hogy ez a megoldás.
Igen, igen. Tehát, hogyha semmit nem használunk, akkor is rendesen fizetünk, meg ki fogják vezetni a szaldó elszámlást a napenergiánál, és hát igen, ugyanakkor meg éppenséggel az energiaközösségeket kellene erősíteni, mert hogy lehet, hogy a fogyasztóknak ez volna az érdekük, csak nem biztos, hogy az, aki mondjuk abban érdekelt, hogy bevétele legyen a rendszer működtetéséből, annak ez az érdeke.
Hát annak talán nem ez az érdeke, de lehet, hogy lehetne artikulálni más érdekeket is, miközben egy csomószor azt látjuk, ez megint nem feltétlenül Budaörs példája, hogy ennek a mai politikai rendszernek azok a legnagyobb támogatói, akik a legnagyobb vesztesei amúgy.
Ezt, mint hogyha hallanál szerkesztőről, hogy én mit szoktam mondani, szóval a legmeglepőbb az, hogy azok tartják életben ezt a rendszert, akik a legnagyobb vesztesei, valóban így van ez. De hát ő hozzájuk az M1 és a Kossuth Rádió jut el, és készpénznek veszik, hogy amit ott hallanak, az igaz, és hát nem is lehet haragudni rájuk, de ez egy szomorú valóság.
Nem is a haragra gondolok, hanem arra, hogy lehet az, vagy lehet-e az, hogy a propaganda felülírja a valóságot. Mert aki látja, hogy mondjuk, hogy pusztul le az iskolája, hogy kérjen egy időpontot, próbáljon kérni időpontot arra, hogy időpontot kérjen egy ultrahangos vizsgálatra, és még egy csomó ilyet mondhatunk, annak nem mindegy, hogy mit mondanak a tévében, vagy azt mondják, hogy ez minden világok legjobbik, azt hiszél inkább. Szóval kinek hiszel a saját szemednek, hogy annak mit mondanak?
Egy rádióban dolgozó szerkesztő ne tudná, hogy milyen ereje van a propagandának. Hát sajnos pontosan tudjuk, és amikor látunk olyan riportokat, megkérdezik ilyen helyzetben lévő településen élő emberek. De hát persze, hát nem jól megy a sorunk, de hát legalább azért a miniszterelnök gondol ránk, és akkor segít nekünk.
Mi is gondolunk rá.
Igen, hát nem mindenki egyformán. Szóval a gond az ott van, hogy az a minimális színvonal, ahogy létezni tudnak, azért is hálásak, és nem értik, hogy lehetne ebből kitörni, és hogy mennyire máshogy is élhetnének.
Igen. Budaörs is ilyen szempontból azt hiszem szerencsésebb helyzetben van, tehát hogy ennyire leszakadó csoportok, vagy annyira leszakadó csoportok talán kevésbé van.
Ez így van, természetesen nekünk is vannak, tehát a mi szociális hálónk is több mint 20 féle támogatási rendszert működtetünk, és nagyon igyekszünk arra, hogy tényleg senki nem maradjon, különösen, amikor közeledik a tél, akkor ez egy nagyon nehéz időszak, és a relatív szegénység is azért azt tudni kell, az is egy érdekes dolog. Tehát egy olyan településen, ahol az állampolgárok sokkal jobban élnek, vagy az átlaghoz képest jobban élnek, azért ott is, akik kevésbé élnek jól, azon nehéznek érzik a sorsukat, és mi azt szeretnénk nyilván, és ebben igyekszünk segíteni, hogy minél kevesebb olyan legyen, aki vesztesnek érzi magát.
Köszönöm szépen Vétinghoff Tamásnak, Budaörs polgármesterének, hogy beszélgetett velünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet, sőt köszönjük azt is, hogy támogatták a Klubrádió fönnmaradását, hiszen sikerrel járt most a gyűjtési periódusunk, rövidesen erre még visszatérünk. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Herskovics Eszter volt itt velem a stúdióban, és Szegedűsné szegedi téma volt még itt. A híreket Kemény Dánieltől hallották, a szerkesztő Bencsik Gyula, és János hallották. A viszont hallásra.